Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ezen a héten fejeződnek be a pápai bazilikák szent kapuinak befalazási munkálatai, nem nyilvános szertartások keretében, közölte a hírt a Szentszéki Sajtóközpont. Kedden befalazták a Santa Maria Maggiore bazilika szent kapuját, szerdán a lateráni bazilikáit, csütörtökön pedig a falakon kívüli Szent Pál bazilika szent kapuját. Ma este a vatikáni Szent Péter bazilika szent kapujának befalazását végzik el. A hagyomány szerint a szertartás alatt a fal belsejébe egy bronz kazettát helyeznek el, amely a Szent Kapu bezárásának jegyzőkönyvét, a kapu kulcsát a Szent Kapu legutóbbi bezárása óta 2016-tól napjainkig kibocsájtott pápai érmeket, valamint amennyiben készült a bazilika emlékérmét tartalmazza. A lateráni Szent János bazilikában megtartott szertartáson Baldassare Reina bíboros, a római egyházmegye általános helynöke és a bazilika főpapja elmondta: mi alatt ezt a kaput lezárjuk, emlékeznünk kell arra, hogy Krisztus szívének kapuja mindig nyitva marad. Számunkra ez alkalom arra, hogy elmerüljünk ebben a szívben, amely szeret bennünket, és arra indít, hogy ne csupán a remény zarándokaiként éljünk, ahogyan a szent év során tettük, hanem mostantól a remény tanúiként. A kaput végül teljesen befalaszták, és egy márványlapot helyeztek el rajta, amelyre egy kereszt van vésve. Két egymást követő napon fizeti ki a kormány a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét, mivel a bankszövetség jelzése szerint a bankrendszer nem képes egy napon biztonságosan teljesíteni a két kifizetést. Közölte Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón. A kormány jóvá hagyta az otthoni energiatároló programot, amelyet 100 milliárd forintos keretösszeggel hirdetnek meg, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely hangsúlyozta: a program lehetővé teszi, hogy Magyarország, amely a világ elsők között van a napenergia felhasználásában, a tárolásban is előkelő helyezést foglalhasson el. Egy pályázó 2,5 millió forintos visszanemtérítendő támogatásra jelentkezhet, közölte. Az Aktív Magyarország program első magyar asztali tenisz csarnokát avatták Füzesabonyban. Az Aktív Magyarország program közel 45 millió forinttal támogatta a füzesabonyiak pályázatát, melynek köszönhetően Magyarországon az első ilyen csarnok épülhetett meg, mondta a hétasztalos csarnok avatásán Révész Máriusz, Aktív Magyarországért felelős államtitkár. Közölte: a támogatást az önkormányzat bruttó 35 millió forinttal egészítette ki. Az államtitkár hangsúlyozta: ennél jobb beruházása az önkormányzatnak nem nagyon lehet. Felidézte a WHO felmérését arról, hogy az egészségügyi állapotunkra milyen faktorok milyen mértékben hatnak. A vizsgálat adataiból kitűnik: az egészségügyi ellátórendszer az egészségügyi állapotunkat mindössze 11%-ban befolyásolja, 19% a környezeti hatás, 27% a genetika, 43% pedig az életmód, emelte ki. A kormány 1160 ügyeleti és mentési feladatot ellátó mentőautót cserélt le az elmúlt években, közölte a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára, amikor 38 új, korszerű járművet adott át az Országos Mentőszolgálat budapesti központjában. A 38 autó az utolsó szállítmánya annak a 101 darabos flottának, amelynek első egységei 2025. novemberében álltak szolgálatba országszerte. A beszerzés során a kormány figyelt arra, hogy az elérhető legmodernebb, világszínvonalú mentéstechnikai eszközök kerüljenek a gépjárművekbe, mondta Takács Péter. Az államtitkár közölte, lényegesnek tartja, hogy az egészségügyi szakdolgozók mozgásszervi egészségére külön figyelmet fordítsanak, ezért az új járműveket a személyzet fizikai állapotát kímélő elektromos hordággyal szerelték fel. Végül az időjárásról. Az ország döntő részén borult párás, egyes részeken tartósan ködös időre van kilátás, de a délnyugati, valamint az északkeleti tájakon kevesebb felhő valószínű. Únos szitálás bármikor előfordulhat. Elsősorban a keleti ország részben, de emellett másutt is helyenként előfordulhat kisebb únos eső, az északi középhegységben akár havas eső is lehet. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet napközben -3 és +3 fok között változik, de délnyugaton néhol ennél jóval enyhébb lehet az idő. Híreket hallottak.
Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást hallanak Ady Endre, Áprili Lajos, Babits Mihály, Csanád Béla, Mezei Katalin, Petőfi Sándor, Rónai György és Szabó Magda műveiből. A verseket Albu Erzsébet, Bobik István, Dér Gabriella, Jakó Beáta, Gábor Miklós, Havas Judit, Kaszás Attila és Tóth Levente előadásában hallhatják. A műsort Csomosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Túri Sarolta.
Szöllőhegy télen. Az egész Szöllőhegyet látni most, a hegy húsát most látni mesztelen, mint ájult hölgy mutatja fesztelen telt formáját, a gömbölyűt, csinost. A barna föld emlőjét látni most, emlőt száradva, dombot nesztelen, hol az áttetsző gyöngygereszt terem, melyből szürik a mézizű pirost. Karók serege bús meretten áll, arannyal árnyal a ferde sugár, a puszta handon egy lélek se jár. December, január és február, mikor jön már a tavasz és a nyár? A fosztott tőke álmodozva vár.
Január. Későn kell a nap, teli van még csordultig az ég sűrű sötéttel. Oly feketén teli még szinte lecseppen. Roppan a jégen a hajnal lépte a szürke hidegben.
Áprili Lajos, tél integet. Hajnalban deret hint az égi kék. Eltüntetek már mókusok, pelék. Befogadott-e régi odvatok, dióimtól szörnyen meghíztatok. Vajon szigorú lesz-e teletek, szeretnék elaludni veletek. Csak lelnék barlangot, mely befogad, hogy zsibbadásba öljem gondomat. sziklás, védő odut, hol alhatom, hol nem tudom, van háború s atom. Aludnám, míg indul a hózene, éber patakszó felébresztene, a betömött odut kibontanám, kilépnék, és új nap ragyogna rám.
Kosztolányi Dezső, öreg nénike és a macska. Öreg nénikével már többször foglalkoztam. Közöltem, hogy fehérvarrónő, túl van a 70-en, és nagyon szegény. Szegénysége pedig nem függ össze sem a szilárdulással, sem a lanyhulással. Inkább azzal hozható némi összefüggésbe, hogy egész életében dolgozott. Vart mindent, amit egyáltalán varni lehet. Inget és törülközőt, pólyát és zsebkendőt, paplant és szemfödőt. Ha nála vagyok, udvarra néző földes szobácskájában, jelképes ezüstfénnyel tündököl fel a homályban egyetlen kincse, melyet hosszú életében szerzett, a tű. Most gyakran látom őt a kora reggelek havában, a piacon. Félkesztyűt hord, mely kezefejét melegen tartja, viszont ujjait szabadon hagyja, hogy kedvükre fázhassanak. Oda mentem hozzá, mert minden alkalmat megragadok, hogy beszélhessek vele. A bódék körül ácsorgott. Itt vaskampókról nyulak lógnak, megnyúzva, téli bundájukból kivetkőztetve, s véres lila húsuk didereg a fagyos levegőben. Együtt bámészkodtunk. Én arra gondoltam, milyen meghatóak ezek a meztelen testek, a leggyávább állatok, melyek azért mindig természetellenes módon múlnak ki, és hősi halált halnak. Míg az oroszlánok, a legbátrabb állatok többnyire állatkerti magányokban pusztulnak el, orvosi felügyelet alatt, végelgyengülésben. Nyulat vesz? Kérdezem tőle. Dehogy, mondja gyorsan és szégyenkezve, s meghökken attól a gondolattól, hogy ő talán nyulat is vehet. Csak a fejet akarom hazavinni, meg a belet. Magának. Nem, a macskának. Öreg nénikének van egy kendermagos cicája, mely nagyon hasonlít hozzá. Az is igénytelen, sovány, mint ő. Soha se jut eszébe például, hogy egy milliárdos macskája is lehetne, s türelmesen viseli sorsát. Néha kitátja vérszegény száját, de hang nem jön ki belőle. Nem nyávog. Csak a gazdagok macskái nyávognak. Jócskán kapunk mindent. Két nyúlfejet, sok nyúlbelet. Ha kiteregetnénk az utcára, legalább kilométer hosszú lenne. Ballagunk a zsákmánnyal a budai viskó felé. Az a baj, kérem, sopánkodik az öreg nénike, hogy nincs egér. Ősszel összefogdosta mind. Most nem talál semmit. Rábólintok, és elismerem, hogy a helyzet nehéz. Kellemetlen, hogyha egerek vannak, de az is kellemetlen, hogyha nincsenek egerek. Semmi sincs rendben a földön. De ha nem akad egér, akkor minek a macska? Az nagyon jó, szól az öreg nénike. Különösen télen nagyon jó. Hálás, emlékező mosoly tetszik fel pergament arcán, amint beszél. Tetszik tudni, este odabújik a paplanom alá, és melegíti a lábam. Olyan jól melegíti. Így alszunk el mindig. Én, meg a macska. A macska tehát az öreg nénike kályhája, mely kellő fűtőanyagot kíván, hogy aztán a kalóriákat átadhassa fázó lábainak, az egyetlen meleget, melyet még kap ezen a világon. Emberek, vigyázzatok, hogy ki ne aludjék a szegények kályhája.
puszta télen. Hely, mostan pusztám igazán a puszta, mert az az ősz olyan gondatlan rossz gazda, amit a kikelet és a nyár gyűjtöget, ez nagy könnyelműen mind elfecséreli, a sok kincsnek a tél csak hűlt helyét leli. Nincs ott kinn a junyáj mél a kolompjával, sem a pásztorlegény kesergő sípjával, s a dalos madarak mind elnémultanak. Nem szól a harsogó haris a fű közül, még csak egy kicsiny kis prücsök sem hegedül. Mint befagyott tenger, olyan a sík határ, alant röpül a nap, mint a fáradt madár, hogy rövid látó már öregkorától, s le kell hajolnia, hogy valamit lásson. Így sem igen sokat lát a pusztaságon. Üres most a halászkunyó és a csőszház, csendesek a tanyák, a jószág benszénáz. Mikor vájú elé hajtják este felé, egy-egy bozontos bústinó elelbődül. Jobb szeretne inni kinn a tóvizéből. Leveles dohányát a béres leveszi a gerendáról, és a küszöbre teszi, megvágja nagyjából, s a csizmaszárából pipát húz ki, rátölt és lomhán szipákol, s oda-oda néz, nem üres-e a jászol. De még a csárdák is ugyancsak hallgatnak, csaplár és csaplárné nagyokat alhatnak, mert a pince kulcsát akár elhajítsák. Senki sem fordítja feléjök a rudat, hóval söpörték be a szelek az utat. Most uralkodnak a szelek, a viharok. Egyik fönn a légben magasan kavarog, másik alantnyarga szikrázó haraggal, szikrázik alatta a hó, mint a tűzkő, a harmadik velük birkózni, szemköztő. Alkonyat felé a fáradton elülnek, a rónára halvány ködök települnek. S csak félig mutatják a betyár alakját, kit éjjj szállásra prüsszögve visz a ló. Háta mögött farkas, feje fölött holló. Mint kiűzött király országa széléről, visszapillant a nap a föld pereméről. Visszanéz még egyszer, mérges tekintettel, s mire elér szeme a túlsó határra, leesik fejéről véres koronája.
Rónai György, Verebek. 18-20 fokos hideg volt ide fönn a hegyvidéken. Már azt hittem, ezen a télen kipusztulnak a verebek. Napok óta egyet sem láttam. S mi történt tegnap előtt? Ebéd után egy kevés maradék volt még a tálban. Csak pár falat, de mégis étek. Eltenni kevés, kidobni vétek. A cica kényes, nem eszi meg. Na, majd megeszik a verebek. Azzal egy kis tálkára véve kitettük a balkon közepére a hóba. Nem történt semmi perceken át. Aztán megrebbent egy bokorág, s gyanakodva kidugta fejét, és szétnézett egy kis veréb. Szemügyre vette a terepet. De akkor már új és új verebek, 10-15 is lehetett, tolakodtak a háta megett. Tollát borzolta, mintha fázna. Majd hirtelen rászállt egyenesen a balkon alatt a barackfára. Onnét, kis kémlelés után, mint csöpnyi gombolyag, olyan puhán huppant le a hóba a balkonon. A többi veréb az ágakon leste, mi lesz? Nem történt semmi. A kis begyes ugrott egyet-kettőt, utána lecsapott a tárra, kikapott belőle egy risszemet, s esze-vesze tiramban visszamenekedett a fára. Onnét lesett a balkonunkra. A többi veréb elébb s elébb óvakodott, majd egyik a másik után röppent a barackfáig, barackfáról balkon peremére, s onnét orvult gyanakodva, félve a tálig. S egy rizzsel vissza az ágra. Ellepték már egészen a fát, és most kezdődött a haditanács. Micsoda lárma! 20, 50 vagy 100, a rózsadom valahány verebe ott zsibong azon az egy fán, ott csivitol, s amikor elérkezik a pillanat, zúgva megindul a csapat, surrog, burrog a sok kicsi fürge szárny, s a szürke hadsereg elfoglalja a tálat. Neki látnak, nyelik szaporán a risszemeket, s a tálon csak úgy kopog és pereg a sok kicsi csőr, 10, 100, 1000 békés kis géppuska kelepel. S mire a nagy csata véget ér, a tálka alja olyan fehér, hogy annál szebb a leghevesebb mosogatás után se lehet. A balkonon a hó tele van millió pirinyó szarkalábbal, a verebek lábnyomával. Azóta minden ebéd után nagy veréb lakoma van Budán a balkonunkon. Itt zsibong a rózsadomb minden verebe, s zengi veréb nyelven, hogy jól esett az ebéd, s jöhet bátran a többi veréb vendégségbe, mert van elég, s lehet -10, 20, 30. A telet majd csak kibírjuk, verebek. Verebek, rigók, emberek, ha van bennünk egy kis szeretet.
Áprili Lajos, Rabló. Fehér virág a fákon, zúzmara, s gyermekkorom azurkék madara a fehérségből sűrűn látogat, viszi a száradt szilvaroncsokat. Nesztelenül száll, alattomosan, s ha csend, visszavitorláz okosan. Most Szajkó úrral nincsen is vitám, hadd tisztogassa alvó kerti fám, de ősszel volt, mert vitte a diócs fumigált minden kérőszót, szidót. Azután lopni kezdte gesztenyém, s hiába érveltem, ho-ho, enyém! Ha nappal űztem, hajnalban rabolt, s minden nap mohóbb étvágya volt. Ez mégis sok, gondoltam. Meglesem este felé, mikor a nap hanyatló. Jött, meglapult, és én erélyesen így feddettem meg. Te gyönyörű rabló!
Krisztus kereszt az erdőn. Havas Krisztus kereszt az erdőn, holdas, nagy, téli éjszakában. Régi emlék. Csörgős szánkóval valamikor én arra jártam, holdas, nagy, téli éjszakában. Az apám még vidám legény volt. Dalolt, hogyha keresztre nézett. Én meg az apám fia voltam, ki unta a faragott képet, s dalolt, hogyha keresztre nézett. Két nyakas, magyar kálvinista, miként az idő úgy repültünk. Apa, fiú. Egy igen, s egy nem. Egymás mellett dalolva ültünk, s miként az idő úgy repültünk. 20 éve elmúlt, s gondolatban ott repül a számom az éjben. S amit akkor elmulasztottam, megemelem kalapom mélyen. Ott repül a szánam az éjben.
Mezei Katalin felperzselte a kertet a fagy. Felperzselte a kertet a fagy. Megfeketettek a körte rózsák, megbarnultak a bablevelek, deresek a káposztatorzsák. Tudtam, mikor reggel a varjak szárnyukat feketén szétnyitották, s károgva ültek a háztetőre, mintha itt ők lennének a gazdák. Tudtam, ha megjönnek a varjak, hideg szeleket indít a röptük, vége az enyhe őszi időnek. Tollászkodik a tél fölöttünk.
Áprili Lajos, mit rejt a köd? Itt hömpölyög a bokros dombon át, sűrűn teríti nyírkos fátyolát. Már öleléssel házunkig kinyúlt, az erdő útja is homályba fúlt, s eltűnt facsúcs és hótakart halom. Milyen csodálatos birodalom! Mit rejt a köd? Kísértett képű fát, odvakból leskelődő rémpofát, agancsában nagyobbodó vadat, melyet növeszt a szürke áradat. Mi mozdulott? A szél kavart haraszt? Fácán, mely felriadva megriaszt. Gubbaszkodó vadmacska les reád? Fagyöngy polipja szívja fenn a fát. Hol a homály határ, a völgy perem? Az élen túl új köt tengerterem. S miről azt hitted, völgyzáró köröd, világokat sötétbe folyt a köd. Mit rejt? Kórusban búg feléd a szó. Nem egy ember vallatja, millió. A diadallal áttörő napot, melyet homállyal elzsibbaszthatott. Egy tavaszodó, szebb világ hitét, az ember üdvöt, vörös martiét. Vagy kataklizmát? Véres karnevált? Az ember poklát? Háborút? Halált?
Szabó Magda, január. A tó beállt, a tó türelmes, Bólint, ha a tél szól neki. Ám a patak nem engedelmes, az fut, ha a fagy kergeti. S mikor fehér inát harapják a jégfogai, felkiált. Visszarengik ringó haragját az aranyszemű vadlibák. A hegy alját levágta a köt fodros szélű kése. Csak a csúcs beszédes vonala, a várfalai látszanak, a párat tartja tenyerén. A semmin ül a csúcs, a rom, egy fellek kusza szövetén, laza pára boltozaton. Minden fehér, csak hogy törékeny, kemény fehér ez, nem puha. Karját lóbálja a fenyéren egy állig üveg körtefa. A fia is egy csepp bokor, szénjátszó, szűk üvegzekében, ott cseng, nevetgél, ott guggol, és térdét öleli a szélben.
Irodalmi összeállítást hallottak Ady Endre, Áprili Lajos, Babits Mihály, Csanád Béla, Mezei Katalin, Petőfi Sándor, Rónai György és Szabó Magda műveiből. A verseket Albu Erzsébet, Bubik István, Dér Gabriella, Jakó Beáta, Gábor Miklós, Havas Judit, Kasszás Attila és Tóth Levente előadásában hallották. A műsort Csomasvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa találkozott a svájci tűzvész áldozatainak családtagjaival. Az egyház veletek hordozza a fájdalmat.
Leó pápa írása a Szent Péter folyóiratban. Az egyházhoz tartozás érzése fontosabb, mint a számok az egyházban. Elkészült Leó pápa mozaik portréja a falakon kívüli Szent Pál bazilika számára. Bárány. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi második vasárnapra. Leó pápa találkozott a svájci tűzvész áldozatainak családtagjaival. Az egyház veletek hordozza a fájdalmat. Csütörtökön délben fogadta a Vatikánban a Szentatya a szilveszter éjszakán kitört, tragikus tűzben meghalt, vagy súlyosan megsérült olasz áldozatok hozzátartozóit. Közelségéről és imáiról biztosította őket az egész egyház nevében. A szeretet és az emberi együttérzés szavai ilyenkor kevésnek és tehetetlennek tűnnek, de Péter utóda ma is erővel kijelenti, nem hiába való a reményük. 14. Leó pápa nagy megindultsággal fogadta hozzátartozókat, akik a svájci Crans-Montana síparadicsom egyik szórakozó helyén kitört tűzvészben vesztették el szeretteiket. Szilveszter éjjelén 40 halálos áldozata és 116 sebesültje volt a tragédiának, nagyrészt fiatalok, köztük több kiskorú. Két héttel a tűzvész után, mialatt folyik a baleset körülményeinek kivizsgálása, a sérültek felépüléséért imádkoznak, Leó pápa elfogadta az olasz hozzátartozók kérését, hogy találkozzék velük. Mintegy 20 ember volt jelen az apostoli palota pápák termében csütörtökön délben, akiknek a Szentatya rögtönzött szavakkal elmondta.
Quando ho saputo che de parte vostra qualcuno aveva chiesto questa udienza, subito ho detto di sì, che troveremo il tempo.
Amikor megtudtam, hogy valaki közületek kérte ezt az audienciát, azonnal azt mondtam, találunk rá időt. Szerettem volna legalább osztozni ebben a pillanatban veletek, ami a sok fájdalom és szenvedés közepette, valóban a hitünk próbatétele.
Con quella domanda che sempre ci accompagna, direi perché, signore, perché?
Az ember sokszor megkérdezi, miért, uram? Kedves családok, ezek a nagy fájdalom és szenvedés pillanatai. Az egyik legkedvesebb, legjobban szeretett hozzátartozótok életét veszítette egy drámaian erőszakos katasztrófában, vagy hosszú időre kórházba került, testét eltorzította az a szörnyű tűzvész, ami az egész világot sokkolta. És mindez a legváratlanabb pillanatban, egy olyan napon, amikor mindenki örvendezett és ünnepelt, hogy örömet és boldogságot kívánjon egymásnak.
E cosa dire allora in una circostanza simile?
Mit lehet mondani egy ilyen helyzetben? Milyen értelmet lehet adni ezeknek a történéseknek? Hol lehet megfelelő vigaszt találni arra, amit éreztek? Olyan vigaszt, ami nem hiába való és felszínes szavakból áll, hanem mélyen megérint és újraéleszti a reményt. Sorolta a kérdéseket a pápa, majd így szólt.
Forse c'è solo una parola che sia adeguata.
Talán van egy szó, kedves testvérek, amelyik megfelelő. Isten fiának a szava a kereszten, akihez ma oly közel álltok, mely elhagyatottsága és fájdalma mélyéről kiáltott az atyához. Én Istenem, miért hagytál el engem? Az atya válasza fia könyörgésére 3 napot várat magára, csöndben. De aztán micsoda válasz érkezik? Jézus dicsőségesen föltámad, örökre a húsvét örök fényében és örömében él. Leó pápa így folytatta a svájci tűzvész áldozatainak családjához intézett szavait.
Io non posso spiegarvi, fratelli e sorelle, perché si è stato chiesto a voi.
Én nem tudom megmagyarázni nektek, miért kérték tőletek és szeretteiktől ezt a próbatételt. A szeretet és az együttérzés emberi szavai, amelyeket ma mondok nektek, nagyon szűkösnek és tehetetlennek tűnnek. Másfelől azonban Péter utóda, akihez eljöttetek, ma erővel és meggyőződéssel jelenti ki nektek. A reményetek nem hiába való, mert Krisztus valóban föltámadt. az Anya Szent Egyháza tanúja és bizonyossággal hirdeti. Szent Pál, aki élőben látta, azt mondta a korintusi keresztényeknek: ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje.
Cari fratelli e sorelle, nulla potrà mai separarvi dal amore di Cristo.
Kedves testvérek, senki nem szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől, mint ahogy szeretteiteket sem, akik szenvednek, vagy akiket elveszítettetek. A bennünk lakozó hit bevilágítja életünk legsötétebb és legfájdalmasabb pillanatait is. Egy olyan semmivel nem helyettesíthető fénnyel, ami segít, hogy bátran folytassuk utunkat a cél felé. Jézus előttünk jár a halál és a feltámadás útján, ami türelmet és kitartást igényel. Legyetek biztosak az ő közelségében és gyengédségében. Nem áll távol attól, amit átéltek, éppen ellenkezőleg, osztozik benne, és veletek együtt hordozza. Ugyanígy az egész egyház veletek együtt hordozza.
Siate certi della preghiera di tutta la chiesa, della mia preghiera personale.
A pápa személyesen is az egész egyház imádkozik azért, hogy az elhunytak békében nyugodjanak, a szenvedők enyhülést nyerjenek, és a hozzátartozókért is, akik gyöngéden és szeretettel állnak mellettük. Szívetek ma megtört, mint Máriáé volt a kereszt lábánál. Mária keresztnél, fiát látva, a fájdalmas miasszonyunk mellettetek áll ezekben a napokban, és az ő oltalmára bízlak benneteket. Forduljatok hozzá fenntartás nélkül, könnyeitekkel, és keressétek anyai vigaszát, amit talán csak Mária tud megadni, és meg is fog adni nektek. Máriához hasonlóan ti is türelemmel várjátok majd a szenvedés éjszakáján, de a hit bizonyosságával, hogy egy új nap támadjon, és meglelitek az örömöt.
Che la pace e la consolazione della fede vi accompagni sempre. Amen.
A hit békéje és vigasza kísérje mindig benneteket, mondta 14. Leó pápa, majd apostoli áldását adta a tragédiában érintett családokra. Végül együtt elimádkozták a miatyánkot és az üdvözlégyet.
Leó pápa, az egyházhoz tartozás érzése fontosabb, mint a számok az egyházban. A Piazza San Pietro magazin 2026. januári száma teljes egészében a béke témájával foglalkozik, és szokásos módon 14. Leó pápa írásával kezdődik. Ebben a hónapban a Szentatya egy olvasónak válaszol, Nunciának, egy svájci katekétának, aki Laufenburgban egy 620 lakosú településen él. Vetek, de a palánták nehezen nőnek. A gyerekek és a családok a sportot és a bulikat részesítik előnyben, írja az 50 éves asszony, aki lelkesen írja le évtizedek óta tartó hitoktatói munkáját az első áldozástól a bérmálásig. Levelében egy problémás helyzetről ír. Itt Svájcban nehéz rávenni a szülőket, sőt, még néha a gyermekeket és a fiatalokat is, hogy bízzanak Istenben. A családok ritkán vannak jelen, és gyakran közömbösek a vallás gyakorlása iránt. A gyerekeket inkább a sport, a zene, az okostelefonok és a bulik vonzák, mint a hit. Vasárnapokon egyre üresebbek a templomok, amelyeket elsősorban az idősek látogatnak. A mindennapi küzdelem a vetésért, amikor a föld kopárnak tűnik. Ezt a képet festette le a svájci katekéta. Mégis a csüggedés kapcsán megerősíti elkötelezettségét. Megpróbálok vetni, de a palánták nehezen nőnek. Arra kéri a pápát, hogy imádkozzon a gondjaira bízott fiatalokért, és érte, hogy soha ne veszítse el a bátorságot a folytatáshoz. A Szent Péter tér magazin lapjain, amelyet Enzo Fortunato atya vezet, 14. Leó Nuncia aggályaira válaszol, és azokat európai kontextusba helyezi. A helyzet, amelyben éltek, nem különbözik az ősi kereszténység más országainak helyzetétől. A pápa arra hív, hogy nézzünk a részvételi számokon túlra. A katekézisre szánt órák soha nem vésznek kárba, még akkor sem, ha a résztvevők száma nagyon kevés, és felvet egy egyházi kihívást. A probléma nem a létszám, ami kétségtelenül elgondolkodtató, hanem az egyre nyilvánvalóbb hiánya annak, hogy egyháznak érezzük magunkat, azaz Krisztus testének élő tagjainak, akik mind egyedi adottságokkal és szerepekkel rendelkeznek, és nem a szent dolgokban, a szentségekben pusztán megszokásból részesülő személyek. Nuncia és azok számára, akik hasonló nehézségekkel küzdenek, a pápa utat mutat. Keresztényként mindig szükségünk van megtérésre, és ezt együtt kell keresnünk. A Szent Atya emlékeztet arra, hogy a hit igazi kapuja, Krisztus szíve, ami mindig tárva nyitva áll. Elkészült Leó pápa mozaik portréja a falakon kívüli Szent Pál bazilika számára. A Szent Péter művekhez tartozó vatikáni mozaik stúdió elkészítette a 14. Leó pápa portréjának szentelt mozaik medaliont, jelentette be szerdán a Szentszék sajtóirodája. A minden pápa választást kísérő ősi hagyománynak megfelelően alig több mint 8 hónappal 14. Leó pápa megválasztása után a stúdió elkészítette a falakon kívüli Szent Pál bazilikába szánt mozaik portrét, a bazilika főpapjának, James Michael Harvey bíborosnak a kérésére. A 137 cm átmérőjű mozaik rondellát közel 15 000 üvegzománc és arany mozaik darabokból készítették egy fém szerkezetre a Szent Péter művek stúdiójában. A tesszerák, egyedi üveg vagy kődarabok, kockák az ősi vágott mozaik technikával készültek, és a vatikáni hagyományok szerinti olaj alapú ragasztóval rögzítették őket. Különösen értékesek azok a darabok, amelyekkel Leó pápa arcát alkották meg. A mű kivitelezése Rodolfo pápa mester festett vázlatán alapult, egy olajfestményen, amely a kör alakú mozaikkal megegyező méretű, amelyet kifejezetten úgy alkottak meg, hogy mozaikba átültethető legyen. A művet a falakon kívüli Szent Pál bazilika jobb hajójában a Ferenc pápa portréja melletti térben helyezik el, közel 13 méter magasságban. A festett vázlatot ezzel szemben a pápák portréinak teljes sorozatával együtt a Vatikánban található Szent Péter művek gyűjteményében őrzik majd. A művet Mauro Gambetti bíboros, a Szent Péter bazilika főpapja, James Michael Harvey bíboros, a falakon kívüli Szent Pál bazilika főpapja, és a Szent Pál kolostor apátja, Donato Olliári atya ajándékozta Leó pápának.
Bárány. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi második vasárnapra.
10 földműves együtt indult a mezőre dolgozni. Vihar lepte meg őket. Tépdeste a fák koronáit, a szántóföldeket meg teljesen letarolta. A cikázó villámcsapások és a jégeső viharos verés ellen egy düledező templomba menekültek. A villámcsapások hangja egyre erősödött, a korhat gerendák recsegtek. Attól tartottak, hogy rájuk szakad a mennyezet. A földművesek méltatlankodva gyanakodni kezdtek, hogy minden bizonnyal van közöttük egy nagy bűnös, és az ő méltatlan viselkedésének a következménye az égi háború. Féltek, hogy a gyakori villámcsapások áldozatai lesznek valamennyien. Meg kell találnunk a bűnöst, javasolták, és túl kell adni rajta. Akasszuk ki kalapjainkat a templom körüli kerítésre. Akinek kalapját előbb viszi el a szél, az lesz a bűnös, és átengedjük sorsának. Megegyeztek a javaslatban. Nagy nehezen kinyitották a templom ajtaját, és a 10 szalmakalapot a kerítésre akasztották. A szél egyet azonnal elkapott. Kegyetlenül is határozottan kidobták a kalap tulajdonosát is. A szerencsétlen ember 2 rét görnyedt a nagy szélben, és alig tudott lábon maradni. Csupán pár lépést haladt előre a nagy viharban, amikor óriási dörgést hallott, és amikor visszatekintett, látta, hogy a templomba becsapott a villám. Porrá égett az épület és a benne maradt emberek. Az évközi második vasárnap evangéliumának jobb megértése érdekében Fontos tudni azt is, hogy az ószövetségi szentírás keletkezésének időszakában volt egy nagyon érdekes szokás. Az emberek érezték, hogy a bűn megrontja a közösség életét. Érezték, hogy valahogy ki kellene ebből lépni, de még nem értették a megváltás lényegét. Ezért kitalálták, hogy ha a bűneiket ráolvassák egy bárányra, és utána a bárányt elkergetik, akkor az elviszi a bűneiket. Ezt meg is tették. Kiválasztottak egy hím bárányt, majd a közösség elé vezették, és akinek, ami bűne csak volt, ráolvasta a bárányra. Majd, amikor mindenki végzett, a bárányt elkergették a pusztába, és ettől megkönnyebbültek, mert úgy érezték, hogy a bárány valóban elviszi az ő bűneiket. Valójában csak jelképes cselekedet volt, hiszen a bárány csak jelképesen vitte el az emberek bűneit. Ezt a szokást hosszú évekig, több évszázadon keresztül gyakorolták. A történet és az ószövetségi szokás inkább érdekes, mint hatásos, hiszen a bűnök nem szűntek meg. A kérdés az, hogy ki hatalmazta fel az embert, hogy megítélje, ki a bűnösebb. Egy másik kérdés pedig rögtön kikívánkozik, ha érdeklődéssel fordulunk a szentírási szövegrész felé. Miért éppen a bárányt választották? Miért nem más állatot? Talán azért, mert mindegyik állatnak van olyan védőfegyvere, amelyet úgy használ, hogy közben megbánt másokat. A bárány, a fiatal ártatlan bárány a béke, a szeretet, a szelídség jelképe. Egyik legenda szerint, amikor Isten megteremtette az állatokat, azok elvonultak előtte. Egynek nem volt közülük csak fegyvere, és ez a bárány volt. Az ő fegyvere a békesség, a szeretet. Jézus az Isten báránya, aki békét hoz, és legerősebb fegyvere a szelídség. Ő a mai evangéliumban újra felénk jön. Az évközi időben is. Jézus folyamatosan közeledik, és elveszi a világ bűneit. Nem csak elvette, hanem elveszi, folyamatosan. Nem csak elviszi és felviszi a keresztfára, hanem elveszi, nem mindegy. Ő folyamatosan elveszi, ha én odaadom és nem számon kér, nem olvassa rám bűneimet, hanem elveszi. Ahhoz azonban szükséges, hogy neki kimondjam. Ha kimondom, akkor megtapasztalhatom azt a felszabadító erőt, amelyet csak ő adhat, s megkönnyebbülök. Ne féljek neki kimondani semmit. Persze ő ismeri titkaimat, nekem fontos, hogy visszahalljam magamat, és hogy gondolataim formát öltsenek. Ehhez bátorság és őszinteség szükséges. Előbb-utóbb úgy is fény derül mindenre, hiszen az ő jelenléte maga a világosság, ami mindent megvilágosít. Elmúlt vasárnap megkeresztelkedésének történetét hallottuk, ma János tanúságtételét. János ő rám mutat. Az irány világos. Mi sokszor annyit kérdezzük, hogyan és merre tovább. Ha arra nézek, aki közeledik felém folyamatosan, akkor nem kell kételkednem. Mindenre van válasza, ha belül figyelek rá.
Bárány. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi második vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Kányádi Sándor. Folytonosság. Áldozó hely volt, szentély. Pogány templom, később keresztény. Mutatja még egy-két mohos darab a hajdani falat. Most csak hely. Fű, fa, és bokor tenyészget csöndjében, élni akar. Lábod ősi ösvényre ismer, akár mikor jössz, itthon van az Isten.
Elhangzott Kányádi Sándor folytonosság című verse, elmondta Fehér István színművész. Kányádi Sándor 1929-ben született a romániai Nagygalambfalván, székelyföldműves családban. Költői tehetségét Páskándi Géza fedezte fel. 50-ben a Bukaresti Ifjú Munkás című lap közli első versét. 50-től fél évig a kolozsvári Szent György István színművészeti főiskola hallgatója volt, majd a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem nyelv és irodalomtudományi karán tanult, és ott szerzett magyar irodalom szakos tanári diplomát. 55-ben jelent meg első verses kötete a Virágzik a cseresznyefa. 60-tól nyugdíjazásáig, 90-ig a kolozsvári Napsugár című gyermeklapot szerkesztette. Tevékenyen részt vállalt az irodalmi életben. 67-ben utazott először nyugatra, és Bécsben megtartotta a Líránkról Bécsben című előadását. A 70-es években megfordult Norvégiában, Svédországban és a tengeren túlon is. 84-ben hosszabb észak- és dél-amerikai előadókörúton vett részt. 87-ben meghívták a Rotterdami Nemzetközi Költő Találkozóra, de mivel nem kapott útlevelet, tiltakozásul kilépett a Romániai Írószövetségből. 93-ban Kossuth díjjal jutalmazták, 2014-ben a nemzetművész lett. Kányádi Sándor 2018-ban hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Ó, irgalmas Jézus, hallgass meg engem! Szívednek kegyelme, térítsen meg engem! Szívednek fénye, világosítson meg engem! Szívednek fájdalma, indítson meg engem! Szívednek sebe, fogadjon be engem! Szívednek vére, engeszteljen ki engem! Szívednek érdeme, szenteljen meg engem! Szívednek keresztje, erősítsen engem! Szívednek tövis koronája, díszítsen engem! Szívednek irgalma, karoljon fel engem! Szívednek szelleme, éltessen engem! Szívednek tüze, hevítsen engem! Szívednek lángja, gyullasszon föl engem! Szívednek szeretete, ragadjon el engem! Szívednek méltósága, emeljen föl engem! Szívednek dicsősége, dicsőítsen meg engem! Szívednek szemlélete, változtasson meg engem! Szívednek öröme, lelkesítsen engem! Szívednek birtoka, elégítsen ki engem! Szívedben élni-halni engedj, kérlek! Ó Jézusom, szeretni csak is téged! Ó édes szív, hadd éljek boldogul! E földön most, s örökké majd ott túl!
A Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!